Respect.
Σέβομαι.
Respeto.
Σποστούιμο.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru.
Il potere delle parole.
Respect for worten, respect for Menschen gegen Hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respect.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Más or ogol?
Éristorok de etikul, igwine kainte fúha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Előítélet, rossz hír és gyűlöletkeltés. Mit tehetnek és tesznek ilyen helyzetekben civil szervezetek Magyarországon? Mitől, hogyan alakulnak ki az ilyen magatartások? Lehet-e kezelni, csökkenteni vagy megváltoztatni az ilyen érzelmeket, viselkedéseket? Erről mutatunk képet a következő fél órában. Péterfi Ferenc vagyok, a mai műsor szerkesztője. Mai összeállításunkban két szervezet képviselője beszél arról, ők hogyan látják az előítéletes és gyűlöletvezérelt magatartás természetét, mit tesznek a társadalmi változások érdekében. De bevezetésként felidézünk egy 3 évvel ezelőtti helyzetet, amikor a menekültek hirtelen és nagy számban érkeztek Magyarországra. Hallgassunk egy akkori élő tudósítást a budapesti Nyugati pályaudvarról.
A civil rádió száguldó riportere Szöllősi Kata a Nyugati pályaudvarról. Azért mentél a Nyugati pályaudvarra, mert az a nagyon sokat hallott esemény, ahogy Budapesten megjelennek a menekültek, főleg a két pályaudvar, a Nyugat és a Keleti pályaudvar körzetében, és mind a két helyen elképesztő szolidáris összefogásoknak a tapasztalatairól olvasunk. Azt gondoltuk, hogy ezt most élőben is közvetíti Kata tehát.
Igen, igen, nagyon-nagyon hangos lesz a média és a hangok, visszhangokat is szülnek, és ezek a hangok igazat mondanak, mert tényleg rengetegen vannak itt. Tulajdonképpen egy miniatűr Bábel, én most itt vagyok a Nyugati pályaudvarnak a főbejáratával szemben, és előttem is van egy hatalmas csoport. Tényleg egy ilyen Bábel, de annyira nem nagy az űrzavar, mint amennyire látszik, mert itt van már a Migration Aid, és amióta én itt vagyok, már több mint egy órája szemlélem itt az eseményeket, már érkezett azóta egy újabb csapat, azóta már befutott egy vonat, és hatalmas lendülettel, aktivitással osztanak nekik ásványvizet, ételadagokat, gyümölcsöt, és a hangulat is nagyon érdekes egyébként.
Kik azok, akik a segítő munkát ott végzik?
Ez a Migration Aid nevű szervezet, és nagyon-nagyon aktívan folyik itt a munka és a segítés.
Van esetleg valaki a közeledben, akit meg tudnánk szólaltatni?
Megpróbálom megkörnyékezni az egyik szervezőt, Katit, de itt is éppen egy nagy tömeg van. Mindjárt igyekszem a közelébe jut pillanat, és már jön is felé.
Nagyszerű.
Azonnal adom neked.
Halló, jó napot kívánok, Sztojka Kati vagyok.
Péterfi Ferenc kezit csokolom. Köszönjük, hogy egy néhány másodpercet vagy percet esetleg ránk szán. Időtartamát tekintve mióta van ott, Kati? A mai nap például mikor kezdte a műszakot idézőjelben?
Ma 12 körül, de hétfő óta vagyok a Nyugati pályaudvaron, és körülbelül olyan 10 órától hajnali 1-2-3-ig, attól függ, hogy hogyan érkeznek a vonatok.
Mennyien vannak a hazai segítők?
Hát nagyon sokan vannak, igazából a számukat még csak meg se tudom becsülni, mert folyamatosan cserélgetjük egymást, és több pályaudvaron is, és Budapest területén több helyen is, ahol nagy számban előfordulnak menekültek, ott vannak önkéntesek.
Nyilván itt találkozni lehet szomorúsággal, de talán ez az élmény, azt tippelem, hogy azért örömöt vagy valami üdeséget is kínálhat már, mint az, hogy egymásra találhatnak emberek.
Ha a tegnap esti sztorimat mesélem, amikor megérkezett az egyébként 9 órára várt szegedi vonat hajnali 2-kor, és jött 13-14 éves kislány, muszlim kislány, akik valahol, ki tudja, hol elveszítették a családjukat, és az egyik önkéntesünk elmentett egy férfi fotót, aki szintén elvesztette a családját valamikor valahol, ezt ő elmentette, és kiderült, hogy a kislányok szülei. Nagyon nagy boldogság volt itt hajnalban, a kislányok Bicskére kerültek befogadó táborba, a szülők pedig Vámosszabadiban vannak, úgyhogy a különböző illetékes hatóságok megkezdik majd a családegyesítést.
Gondolom, hogy nagyon rövid és villanásszerű az önök kapcsolata a menekültekkel. Marad azért, vagy van arra mód, hogy az adás gesztusán kívül valami személyeset is tudjanak szót váltani, vagy valami érzelmeket esetleg egymással, mire alkalmas egy ilyen találkozás?
Hát valóban ez egy ilyen villanásnyi dolog, de előfordul, hogyha elveszítették a barátaikat, a családtagjaikat, és több napig itt várakoznak, akkor azért közelebbi kapcsolatba kerülünk néhányan. Ma például egynek fogorvosi ellátást intéztünk, mert nagyon fájt a foga, tehát azért próbálunk megoldani olyan dolgokat is, amik macerásabbak, és akkor most készítettünk neki olyan ételt, amit meg tud enni a fájós fogával egy kezelés után.
Köszönöm szépen. Annyit csak hadd mondjak el, itt a híreink között egy érdekes hír volt, amint Ferenc pápa arra szólította fel a világot, hogy ne zárják be az ajtót a menekültek előtt, és van egy mondata, amiben köszönetet mond a cselekvőknek, aki gondoskodnak a menekültekről. Ez önöknek is, vagy önöknek is szól. Köszönöm szépen, még ha egy pillanatra visszaadná Kata kolléganőnket.
Igen, mindenképpen.
Köszönöm,
köszönöm, átadom a köszönetet a többiek.
Most így hirtelen, ha körülnézel, hogy mi várható most? Érkezett mostanában vonat, vagy van ami időpontot?
Igen, futott be, 17 óra 7 perckor jött egy újabb.
Akkor az 40 perc.
Azonnal elkezdődött azért, tehát ez gyakorlatilag ez még most is tart.
És mindenki tudja a dolgát, tehát, hogy természetesen oda jönnek, és akinek adni kell, ad, akinek elfogad.
Igen, nagyon látszik, tehát ugye, amit mondtam, hogy nagyon érdekes a hangulat, hogy mi, akik itthon vagyunk, érdeklődően megnézzük őket, és elmegyünk mellettük. Ők is érdeklődve, de bizalmatlanul megnéznek, és nem nagyon szólítanak meg mást. Viszont egyrészt a Migration Aid-nek az önkéntesei viselnek megkülönböztető kitűzőt, másrészt pedig, akik már talán régebb óta itt vannak, vagy korábbi vonattal érkeztek, ők valahogy érzik ezt a fajta szolidaritást, támogatást, és csoportosulnak körülöttük, és szerintem felismerik, hogy esetleg honfitársak vannak körülöttük, és megnézik, hogy akkor mi ez a csoportosulás, és onnan pedig már egyenes út vezet valószínűleg a segítéshez.
Lőrinc Marcell, a Szubjektív Értékek Alapítvány képviselője. Úgy tudom, hogy a ti programotok, meg a ti működésetek olyan, Marcell, aminek ürügyén, vagy a programjaitok kapcsán sokszor találkoztok a kirekesztéssel, az együttműködés hiányával.
Igen. A szervezetünk kifejezetten a rasszizmus elleni küzdelem jegyében jött létre, tehát mindenféle előítélet, gyűlöletbeszéd, sztereotípia ellen.
Milyen típusú kirekesztéseket találtok, vagy milyen csoportokat lehet nevesíteni? Elsőként mondjuk az ember gondolná, hogy valószínű itt a migráció, a migránsok lehetnek, de biztos, hogy ennél tágabb a spektrumotok.
Nagyon általánosan is foglalkozunk a témával, de nagyon sok konkrét kirekesztett, vagy hát úgynevezett ilyen sérülékeny csoport került már.
Nevezd meg egy párat, Léci.
Talán ami így nekem is érdekes volt, és újszerű, például a hajléktalan emberek, akik ugye nem etnikai alapon szerveződnek, nem nincs közös vallásuk, mondhatni csak egy szociális helyzetben vannak, de ugyanúgy megszenvednek az előítéletekkel, a kirekesztéssel, és ezeknek általában azért meg lehet találni a közös gyökerét, ez nagyon érdekes és tanulságos.
És mire gondolsz, mi ez?
Talán amit így érdemes nevesíteni ebből az a tudatlanság, vagy az ismerethiány. Tehát van egyfajta félelem az emberekben, a többségben, úgy általában ez egy mondhatni normális reakció az ismeretlentől, az újtól, a mástól, és hogyha ez nincsen felülírva információkkal, akkor ez megmarad félelemnek, ami rossz indulatú gyűlöletet eredménye szül. Gyakorlatilag ez egy nagyon régi recept. Az ismeretlentől félünk, hogy az olyan emberektől, akiket nem ismerünk, akikről nem tudunk elegendőt, azoktól félünk, tartunk tőlük, fenntartással kezeljük őket. Ez azt mondanám, hogy nem egy jó reakció, de érthető vagy természetes. Tehát ez mondhatni, hogy egy ilyen pszichológiai adottság. Ez a mai kor embere, a mai modern társadalmakban viszont azt gondoljuk, hogy ezen felül lehet emelkedni, sőt, felül is kell emelkedni. Nem ott tartunk, hogy ez alapján kell megítéljünk másokat.
Ha negatív oldalról közelítek, akkor hogyha valaki szeretné fokozni ezt, ilyen retrográd lenne, akkor amit mondtál, akkor két dologra törekedhet. Egyrészt a tudatlanság fenntartására, másrészt az ijegységre való rájátszásra, tehát a félelem gerjesztésére. Mondjuk a tudatlanság egy kicsit nehezebb, tehát az ismeretszintet, vagy az ismeretszerzést egy kicsit nehezebb fékezni, bár bőségesen lehet, hogy egyoldalú információkat adunk valakiről, de a félelemkeltés az egy nagyon veszélyesnek tűnő lehetőség.
Igen, szomorú és sajnálatos módon azért látjuk ennek a példáit a történelemben. Ezzel elég könnyű operálni ezzel a dologgal, és elég könnyű támogatást találni a szélesebb tömegekben, hiszen egy ilyen félelmet és ezáltal gyűlöletet kelteni, az viszonylag egy egyszerű dolog, szociológiai, pszichológiai dologgal operál ez a
módszer.
Gyűlölet vagy módszer, ezért tulajdonképpen csak rá kell játszani, tulajdonképpen csak használni kell, nem kell semmi nagy újdonságot kitalálni.
De most arról próbálunk beszélni ebben a mai adásban, hogy hogyan lehet csökkenteni, vagy hogyan lehet olyan kezdeményezéseket, olyan folyamatokat elindítani, amelyik ezt az ellenszenvet, a gyűlöletet, a félelmet eloszlatja. A ti programjaitok között milyen típusú példákkal találkozol, vagy milyen programokat indítotok, ami ezt célozza?
Amint már említettem, maga a tudatlanság megszüntetése a cél, tehát hogy ez viszonylag egy gyakori eszköz nálunk is, hogy akkor mutassuk be, hogy kikről beszélünk, ismertessük meg őket a többséggel. Emellett egyébként hasznosnak tartjuk azt is, hogy magára erre a sztereotípiára vagy előítéletességre, mint jelenségre felhívjuk a figyelmet, hogy ez hogy működik, hogyan válunk ennek áldozatává. Tréningeken például ez egy elég jól működő dolog, amikor felismerik a résztvevők, hogy jé, hát igen, tulajdonképpen ezt ők is tapasztalják, ők is így működnek. Ez nem valami jellemhiba, ha úgy vesszük, hogy valakiben vannak előítéletek vagy sztereotípiák. Tehát ezeket felismerni és ezek ellen tudatosan tenni, ez szerintem inkább egy jó tulajdonság. Ha valaki ezeket tudatosan úgy elkerül, és igyekszik úgy csinálni, mint hogyha ő tökéletes lenne, ezt nevezném inkább jellemhibának. De ha valaki egyszer már úgy felismerte, hogy hogy működik, meg milyen korlátaink vannak, mint emberek, vagy mint társadalmi lények, úgy ezzel azért már lehet valamit kezdeni.
Első lépés, amiről az előbb beszéltünk és túlhaladtunk, hogy hogyan lehet mégiscsak információkkal megismerési helyzetbe hozni az érintetteket. Erre milyen gyakorlataitok vannak? Gondolom, hogy nem kis előadást tartotok, vagy nem kiadványokat jelentettek meg csupán, hanem valamilyen gyakorlati helyzetekbe próbáljátok hozni azokat, akikkel kapcsolatba kerültük, de ez egy feltételezés, igazából ezt kérdezem.
Hát, amiket mondtál, azok mind működnek, tehát ez mind megtörténik, tényleg kiadványok, ismeretterjesztés az adott, de a személyes találkozást tartjuk talán a legtöbbre valónak, ami igenis látszik, hogy működik, hogyha kialakulnak ezek az ember közti kapcsolatok. Például egy nagyon jó példa, és sokan használják az élő könyvtár nevű módszert, ami pont a megbélyegzett csoportokról szól, és...
Mutasd ezt be a hallgatóinknak egy pár mondatban, ha lehet.
Ott az a fontos az élő könyvtárnál, hogy ezen a programon a résztvevők nem könyveket olvasnak, nem egy igazi könyvtárban vannak, hanem egy olyan térben tartózkodnak, ahol megbélyegzett csoportok tagjai nagyon kis körben a saját életükről, a saját csoportjukról meséljenek többet. Jó példa erre például a hajléktalanok. Sok mindenkinek vannak előítéletei vagy felszínes tudásai a hajléktalan emberekről, és talán lát is sokat az utcán, de nem elegyedik velük beszélgetésbe, nem ismeri meg közelebbről őket, az ő személyes problémáikat. De egy ilyen élő könyvtár programon lehetősége van arra, hogy leüljön és beszélgessen egy hajléktalannal, aki egyébként felkészült arra, hogy milyen típusú információk hiányoznak a beszélgető partnerének a hajléktalanokról alkotott képből, így erről tud egy kicsit részletesebben beszélni. Nagyon érdekes társalgások szoktak ilyenkor kialakulni, és nagyon produktívak. Kifejezetten ugye azt célúzza meg ez a program, hogy az előítéletek és a sztereotípiák csökkenjenek a megszerzett tudás által.
És ez az alkalmi élmény, ez lehet, hogy tartós változást is tud hozni ezekben a ítéletekben, vagy ezekben a viszonyulásokban?
Úgy tartjuk, hogy igen. Tehát én személy szerint is tapasztalom, hogy az én világom is úgy tágult ki, és úgy hoztam meg, úgy alakult az értékrendszerem, ahogy egyre több embert ismertem meg, egyre többekkel találkoztam, egyre inkább saját élményem, saját tapasztalatom volt a világról. Így van ez gyakorlatilag mindenkinél, mindennel. Szerencsés az, aki olyan környezetből indul, hogy lehetősége van sokkal szélesebb körben ezt már önmagában megszerezni, de akinek mondjuk nem volt alkalma mondjuk hajléktalanokkal beszélgetni vagy megismerkedni, annak egy ilyen találkozás, egy ilyen élménye az igenis sokat ad. De az alapítványunknak volt alkalma arra, hogy kulturális eseményt szervezzen. Például most a múlt héten köszöntött be a Holdúj év, ami a kelet-ázsiai kultúráknak az egyik legjelentősebb ünnepe, és kétszer is elég nagy létszámmal szerveztük meg a Millenárison a Holdúj év fesztivált, amely végül is azt mutatta be, hogy akik itt élnek Magyarországon, kínaiak, vietnámiak, mongolok, koreaiak, ők nem csak az általános sztereotípiának megfelelően élnek itt, tehát egy kínai az nem csak büfét tud üzemeltetni, vagy olcsó ruházatot árulni egy sarkiboltban, hanem egy gazdag kultúrának az örököse, egy izgalmas nyelvnek a tudója, és ha ezeket megtapasztaljuk, akkor máshogy nézünk egymásra. Ez a fesztivál, ez a kétszer megtartott fesztivál is ugye ezt a célt szolgálta, és nagyon jól működött. Ezerével jöttek a látogatók, és többen adták ezt a visszajelzést, hogy nekik ez mekkora élmény volt.
És mit tapasztalhattak, mit tudtak tenni például a kínai vendégek, amitől felülíródott az a sztereotípia, amire hivatkoztál?
Nagyon sok programelem volt akkor, tehát ez egy igazán ilyen nagy, komplex fesztivált képzelj el. Uh-huh. A kaligrafikus írásgyakorlástól kezdve a tradicionális kínai ruházat felpróbálásáig. Sok mindennel találkozhattak, ha jól emlékszem, volt kung fu bemutató, tai chit lehetett gyakorolni, hagyományos kínai orvoslásról lehetett beszélgetni, illetve azt hiszem ilyen vizsgálatot is végzett ott egy-két bevont partnerünk. Kínai nyelvről volt előadás, vendégünk volt egy cirkuszi előadó csapat, akik tényleg megmutatták, hogy az emberi testnek mik a határai hajlékonyságban és mindenféle egyéb mutatványban. És szerintem nem csak az egy-egy ilyen programelem adta ezt a változást, hanem az a különbség, hogy ezek a kínai emberek, akiket megszoktunk a maguk jellegzetes, nem tudom, ilyen rasszjegyeikkel, hogy ezt használjam, az arcberendezésük, vagy a nyelvezetük, akár ahogy magyarul beszélnek, hirtelen más szerepben mutatkoztak meg. Hirtelen nem eladók voltak a boltban, hanem egy tudásnak az átadói, vagy bemutatói. És szerintem ez számított sokat. Nyilván hát Kína is nagy, vagy Vietnám, vagy bármelyik országon, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon sokszínű, ott is vannak egyszerűbb emberek, akik tanulatlanabbak, és nyilván nem a magas kultúrát terjesztik, de ettől lesz teljesen a világképünk.
Thank you. Németh Andrea, az Artemisio Alapítvány munkatársa.
Az alapítványunk programokat és képzéseket szervez, gyakorlatilag a társadalom minden rétegébe és csoportjába tartozó emberek számára. Tehát mi foglalkozunk kisiskolásokkal, iskoláskorú gyerekekkel, középiskolákon keresztül egyetemistákig, de foglalkozunk középkorúakkal és idősekkel is, szakemberekkel is, egészségügyi dolgozókkal, óvónőkkel, pedagógusokkal, közalkalmazottakkal, vagy rendészeti területen dolgozókkal is. Dolgozunk férfiakkal, nőkkel. Tehát hogy összességében elmondhatom, hogy mi emberekkel és mindenféle emberrel foglalkozunk már 20 éve. És ez alatt a mi programjaink által vállalt és közvetített értékek, azok nem változtak, állandóak.
Melyek tehát, ezek az értékek? Mondjon ezekből.
A tudatosság, a felelősség, az eltérő nézőpontok megismerésének, megértésének és az átgondolásának a fontossága. Ezekhez biztosítunk mi teret a mi programjaink és képzéseink keretében, hogy a különböző emberünknek lehetőséget biztosítsunk a találkozásra, arra, hogy az értékeket, az érdekeket tudják képviselni, tudják a tőlük eltérő tapasztalatokat és normákat megismerni, és tudjanak konstruktív vitába szállni egymással, és ezen keresztül tudjanak egymással kooperálni. Közösen szoktunk tartani képzést a rendészeti területen dolgozóknak, és a szociális rendszerügyi területen dolgozóknak, ez nagyon tudatos. Vagy közösen szoktunk tartani képzéseket az egészségügyi képzésünk keretében a segédápolóknak és a főorvosoknak is. És itt nagyon hamar rögtön kirajzolódik az, hogy mennyire nem vagyunk egyformák, milyen sokféle értékkel, normával rendelkezünk, amelyekre itt lehetőségük van arra, hogy ezeket ütköztessük.
Említett, hogy középiskolásokkal is szoktak foglalkozni, vagy középiskolás korúakkal.
A Comment nevű programunk. Itt 8. kerület és 8. kerület környéki gimnazisták és középiskolás diákok mentorálnak a Losonci téri általános iskolás kisgyerekeket.
Tehát ilyen kortárssegítésszerű feladat.
Hát igen, hát azért van köztük egy ilyen 5-6 év. Ez abból áll, hogy hetente egyszer korrepetálják őket, de a korrepetálás az nem csak arról szól, hogy most a házi feladatot együtt csinálják meg, vagy fejlesztik a különböző játékos formában a kisiskolásokat, hanem egyszerűen megbeszélik a napi, meg a heti történeteket is. Tehát egy-egy ilyen baráti viszony is kialakul közöttük.
Igen.
Ami mellett szintén gimnazisták szerveznek közös programokat még a mentoroknak és a mentoráltaknak közösen 2 hetente, illetve megtanul egy pár ember közösségi riportokat készíteni, tehát kisfilmeket, interjúkat is. És nyilván itt nagyon sok minden fejlődik, de leginkább az, hogy megismerik egymást a diákok. A kisdiákoknak egy nagyon jó példakép, és egy kép lesz, ahogy lejönnek hozzájuk a gimnazisták, gyakorlatilag ezt most idézőjelben, hogy lejönnek, és sugallnak meg, adnak át értékeket, míg a gimnazisták megtanulnak egy csomó dolgot, az együttműködést, a közösségben való dolgozást, a felelősségtudatot, és azt, hogy tudnak tenni a saját és a többiekért is. A gyűlöletbeszéddel szemben a mi eszközeinket így nagy vonalakban 3 nagy csoportra tudnám osztani. Egyrészt azt, hogy aktívak vagyunk a közösségi média felületein, szervezünk nyílt programokat. A harmadik a legfontosabb, hogy a résztvevőinkkel folyamatosan dolgozunk. Ez az, amit folyamatosan teszünk, tehát hogy nem állunk le, vagy nem bújunk el, vagy lapítunk. Mert számunkra ez a fontos, hogy dolgozni tudjunk az emberekkel azért a célért, amit tényleg 20 éve a változó kormányok változó értékrendjei ellenére mi folyamatosan képviselünk és közvetítünk. És hogy azt tudjuk mi üzenni, mint Artemisio Alapítvány, vagy mint civil szervezet, hogy ez a stop soros, ez nem rólunk szól, mint az alapítványról, és nem is a civilekről. És azt gondoljuk, hogy nem is szólhat ez arról, hogy tudunk-e dolgozni, vagy hogy mi lesz velünk a következő fél évben, mert szerintünk ez elvinni egy rossz irányba ezt az egész történetet. Tehát, hogy nagyon fontos, és jó lenne, hogyha ez eljutna mindenhova, hogy ez a stoksoros, ez a demokrácia ellehetetlenítéséről, és lényegében egy diktatórikus rendszer megalapozásáról szól. És erre mi nem tudunk gyűlöletbeszéddel reagálni. Tehát, hogy szerintem az az üzenet a legfontosabb, és azt tudják a civil szervezetek is mi is tenni, hogy eljuttatni ezt mindenhova, minden embernek, akivel foglalkozni, és eljuttatni akár még a kis falukba is, meg vidékre is, hobbiekért is.
Amikor egy ilyen munkát végzünk, akkor egy dologra igyekszünk nagyon figyelni, hogy nem a fekete-fehér világképet erősíteni. Tehát nem az a célunk, hogy azt mondjuk, hogy minden, amit tudott vagy gondolt az illető az adott csoportról, az mind rossz és helytelen. És
nyilván ez ellen nagy belső ellenállás is lenne, hogyha ezt tennétek.
Így van. Tehát ezt szeretnénk, ilyenkor ezt kiegészítve járulunk hozzá ez a változáshoz. Tehát például a migráció kapcsán is, ezt el lehet mondani, hogy a migrációt nem lehet úgy leírni, hogy jó vagy rossz, a bevándorlók, a migránsok, vagy menedékkérők, vagy menekültek egyébként különféle más és más jogi fogalmak önmagukban, de az emberek maguk is annyira sokfélék és sokféle módon járulnak hozzá változásokhoz, hogy el kell fogadni azt, hogy adott esetben okozhatnak konfliktust, vagy okozhatnak problémát, de ennek az ellenkezője is ugyanúgy igaz lehet. Tehát
arra gondolsz, hogy hozzájárulást, vagy új dolgot produkálhatnak a mi életünkhöz is?
Így van. Jó példa erre egyébként a svábok kapcsán, akiket ma Magyarországon olyan nagyra tartunk, legalábbis abban a kultúrkörben, ahol én mozgok, a svábok mind egyfajta ilyen etalonjai a rendszeretetnek, a munkás hozzáállásnak, a produktív, kreatív életnek. Amikor nagyobb létszámmal költöztek Magyarországra a svábok, akkor annyi konfliktus generált az ő jelenlétük, hogy az addig csak ilyen undorító büdös bogárként számon tartott bogarat elnevezték sváb bogárnak a csótányokat, ugye, hogy ezzel is kifejezik megvetésüket irányukba. És a nyelvünk őrzi ezt a nagyon gonosz, sztereotíp emléket, és mindegy lenyomata az akkori esetleges gyűlöletnek, de ezen túlléptünk, és most már senki nem gondolkodik úgy a svábokról. Kifejezetten azt gondoljuk, hogy milyen jó, hogy vannak sváb közösségek, milyen jó, hogyha őrzik a kultúrájukat, a tradícióikat, szeretnénk mi is részesei lenni, megismerni őket. Ezek ilyen folyamatok, és bármilyen embercsoportra leírhatók gyakorlatilag. Tehát egyszerűen csak a recept mindig ugyanaz, illetve a probléma is általában ugyanaz. Van egyfajta tudatlanság, ismerethiány, rossz esetben ezt még valaki
gerjeszti
is, igen. Különféle haszonszerzésből ez a tapasztalatom, mert ritkán gondolom azt, hogy ez pusztán valaki őszintén gerjesztene indulatokat. De az idő ez ellen dolgozik, illetve hát vagy nagyon elmérgesedik a konfliktus és a probléma, ami általában a tragédiához vezet, vagy pedig az idő feloldja ezeket, és az a tapasztalatunk, hogy az emberek egymás között békében akarnak élni, és egymást támogatva, tehát csak meg kell ismerniük azt, hogy ki lakik a szomszédban, vagy kikkel járnak a gyerekek egy iskolába, és akkor, ha ez megtörténik, akkor ezek a korlátok elvesznek, és hatástalannak bizonyulnak a gyűlöletkeltések is. De hát ezt tudunk mi is aktívan hozzátenni, illetve hozzájárulni azáltal, hogy generálunk minél több ilyen lehetőséget, ahol az emberek találkoznak, ilyen oldalról, tehát többféle oldalról megismerik egymást, beszélgetnek, a kultúrát jobban megismerik, a nyelvet. És ez, ha jól látom, egyébként erre van igény minden oldalról.
Ez jó hír.
Azoknak az oldaláról, akik szeretnék bemutatni magukat. Tegnap nem jutottam el, sajnos pedig vérzett a szívem, az orosz közösségek szerveztek orosz farsangi ünnepet, a Maszlennyicát, ami megint csak egy nagyon izgalmas népi hagyomány. Tehát számtalan ilyennel találkozni itt Magyarországon is. Különben amit látunk, hogy a többségi társadalom, vagy az eltérő kultúra is mindig nyitott arra, hogy megismerje ezeket a programokat, ezeket az embereket, ezeket a tradíciókat, hiszen tényleg ezek mindig olyan izgalmas, pozitív élmények egyszerre. Szerintem igazából hosszú távon jó irányba haladunk, de nagyon sok rögön kell még végig menni ezen az úton.
A műsort az Európai Jogok, Egyenlőség és Polgárság programjának támogatásával a Civil Rádió készítette.